Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Tudják-e, hogy miben halt meg a Buddenbrook nagypapa? Természetesen Thomas Mann 1901-ben megjelent regényére célzok, amely döntően járult hozzá ahhoz, hogy az akkor már világhírű német író 1929-ben irodalmi Nobel-díjat is kapott. A Lübeckben játszódó történet, alcíme Egy család hanyatlása, végső soron egy kulturális dekadencia történet. A nagypapa által alapított kereskedőházban levő potenciált nem sikerült az utódoknak fejleszteniük. Képtelenek voltak az alapító halála után erőt és invenciót mutatni. A kialakuló félben levő modern kapitalizmus mozgását felismerően és jól használóan működtetni. Persze azután, hogy meghalt a pátriárka, no és miben, kérdeztem. A helyes válasz karosszékben. Amiből most idéztem, az egy egyetemi irodalomtörténeti szigorlat belépő tesztkérdés sorozata volt egyetemista koromban, pontosabban annak egyik kérdése. A következő feladat pedig az volt, hogy hogyan hívták Homérosz kutyáját. Most rögtön elárulom, ne is keressék, Argosznak. Ehhez hasonló kérdéssorokkal döntötték el akkoriban, hogy ki alkalmas bölcsésznek. Nem volt még szó romkocsmákban való merengésről, aki nem tudta a karosszéket, mehetett a levesbe. Az azonban pillanatnyi gondot sem okozott, ha valaki egy sort sem ismert a kortárs szép irodalomból, egyetemista lévén. Mondjuk Eszterházy, Nádas, Hajnóci, azaz a Péterek voltak azok, akiket akkoriban lázasan olvastunk meg, Petri és így tovább. De őket maximum megemlítette tananyagon kívül egy-egy lelkes és már akkoriban is méltatlanul alulfizetett tanársegéd vagy megtűrt óraadó. Persze mondhatjuk, hogy mi is felnőttünk valahogy és meg is tanultuk a szakmát, már ha akartuk. Aki meg nem, annak sem esett különösebb baja. Magam is találkoztam már magyar tanárral, aki maximum annyiról értesült az elmúlt 50 vagy 70 év literatúrájából, hogy létezett Szabó Magda, na jó, Íj és Gyula, nem lenne hosszú a sor. Felteszem, hogy közöttük. Az akkora teljes rinyászt viszont fejből elszavaló volt eminens évfolyamtársaim közül keresendők, azok a kultúr- és oktatáspolitikai szakemberek, akik megalkották most az új érettségi kritériumrendszert, melynek betűes szelleme szerint idén a matúra feladatok között már nem lesz érvelés, gyakorlati szövegalkotás, viszont bejön egy irodalmi feladatlap, ahol írókra, műcímekre, kötelezően megtanult memoriterekre, kötelező olvasmányokra is rákérdezhetnek. Most végez ugyanis az a generáció, amely már kizárólag a nemzeti alaptanternek nevezett kurzus ideológia szerint érettségizik. A 112.731 felnőtt korba levő fiatal egyike sem választhatta már a társadalomismeretet vagy a művészettörténet tárgyakat, ellenben szabadon adhat számot belügyi rendészeti, vagy honvédelmi ismeretből, bibliaismeretből, vagy akár hitgyülekezeti vagy baptista hittamból is. Gondolom csereszabatos tudások ezek, és mindenképpen hozzájárulnak annak a generációnak a koherens világképéhez, amely már a NER második évében lépett az első elemibe. Abban az évben, amikor ők az ABC-vel meg az egyszer egyel küzdöttek, történt egysmás. A Transparency International az évi, tehát 2012-es jelentésében például ez szerepelt. Magyarországon a korrupció minőségileg új szintre lépett. Megjelent egy, a hazánk fejlettségi szintjén általában már nem jelentkező probléma, az úgynevezett state capture, a fogjulejtett állam jelensége. Az állam vagy a kormány fogjulejtéséről akkor beszélhetünk, ha egy adott terület működtetéséért felelős szereplők, törvényhozók, illetve állami tisztviselők nem a közjó, hanem bizonyos magánérdekek logikája szerint alakítják a kompetenciájukba tartozó terület szabályozását. Így az egyébként formálisan szabályos és legális döntések egyértelműen bizonyos üzleti csoportok érdekeit szolgálják. Felteszem, hogy az idei közismereti érettségi tárgyak közül szintén választható állampolgári ismeretek tételsorában mindez nem szerepel, mármint a Transparency jelentése. Hogy arról ne is beszéljünk, ami az azóta eltelt 8 általános iskolai és 4 középiskolai évadban ezekkel a fiatalokkal és persze szüleikkel, nagyszüleikkel történt a magyar társadalommal, amelybe, mondjanak erről bármit is a kurzuslovagok, beletartoznak azok a százezrek is, akiknek a gyerekei nem szembesülhetnek az oktatási rendszer szakmaiatlan anakronizmusával. Azért, mert a gyerekeik francia, osztrák vagy brit iskolákban adnak szert az érettségén kortárs és használható ismeretekről. Ők vannak persze kevesen, jellemzően a kurzus kegyeltjeinek a gyerekei, akik aztán el is tűnnek innen a nyugati egyetemekre. És itt vannak azok a tömegek is, akik végképp ne a páholyból nézték végig az elmúlt 12 évet, hogy oktatási ciklusokban fogalmazzak. Akiket már az oviban kiközösítettek, akik számára 16 éves korban véget ért az iskola, akik még kőműves tanoncok sem lehetnek, mert mondjuk a szüleik nem tudják megvenni a buszbérletet, mert se busz, se pénz, hogy eljussanak a suliba. Ők a munkaerőpiacról tűntek el örökre talán. Őket biztosan nem háborítja fel a mostani érettségi szisztéma. Mondhatnók, ők mindezt karosszékből szemlélik, ha volna karosszék. Meg lakás, ahova betegyék.
Útszélen.
És most következik egy októberi történet azokról, akik aligha jutottak be az említett 112.731 érettségire váró diák közé, jöjjenek tehát az okok. Óvodák, ahol nem alhatnak bent a roma gyermekek, iskolák, ahol külön bejáraton kell közlekedniük, vagy ahol külön ballagnak. Az oktatási diszkriminációra szeretné felhívni az Együttnevelés Szövetség az oktatási kormányzat figyelmét. A külön oktatás tartalmilag többnyire beázott falakat és nagyon alacsony szintű pedagógiai szolgáltatást jelent. És nem szűnt meg még az a gyakorlat, hogy speciális iskolákba küldik őket anélkül, hogy értelmi képességeik ezt indokolnák, és hogy nem kapnak segítséget hátrányaik leküzdéséhez. Ezeket a történeteket mutatták be a Belügyminisztérium előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztatón. Bogdánné Tíme, a szövetség egyik tagja, Nógrádból érkezett szociális munkás.
Nagyon örülök, Tími. Megbeszéltük azt, hogy már nagyon sok felet találkoztunk, aminek az az oka, hogy minden görbe fennáll ott vagy, ahol történik valami. Most azonban nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ma délután elmentek a Belügyminisztérium elé, és ott lesz egy iskolákért és oktatásért induló mozgalom, vagy hát folytatódó mozgalom. Mesélj egy kicsit erről, mi fog ott történni.
A Polgár Alapítvánnyal körülbelül bő másfél éve indult el egy oktatás ügy koalíció néven futó munkacsoport, melyben a roma gyerekek oktatásáról van szó. Igazából az esenés és minden más zavarokkal küzdő problémás gyerkőcöknek. Az esenési nyilvánítások úgy gondoljuk, hogy nem éppen megfelelő módon működik, mind a szülők, mind pedig a gyerkőcök részére.
Igen, mert a sajátos nevelési igényű, ugye ez az eseni gyerekek, az egy viszonylag új fogalom. Ugyanakkor tulajdonképpen apróságokat igényelne az, hogy velük bánjanak, különböző asszisztenciákat és egyebeket kellene nekik biztosítani, de egy picit visszamegyünk az időben. Nagyon sokszor harcoltunk azért, hogy a roma gyerekeket ne szinte automatikusan kisegítő iskolákba iskolázzák be. Gondolom, vissza lehet vezetni így elméletileg ezt a gondolatot ezekre az időkre.
Igen, 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 természetesen vissza lehet igazolni, és sajnos napjainkban újra ott tartunk, hogy a roma gyerekek a többségi társadalom gyerkőceitől elkülönítve, elszigetelve, tehát hogy ne is találkozzon a többségi társadalom gyerekei és a mi gyerekeink, és ez nagyon sok településen jellemző, és már az óvodától elkezdődik ez a bújtatott szegregáció, nevezzük így.
Szerinted bújtatott az a szegregációra, azt mondják, hogy a roma gyerekek jobbra, a magyar gyerekek balra?
Igen.
Szerintem meg nem bújtatott, azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen igen. Sok esetben ez nyílt szegregáció.
Hát igen, de hogy a pedagógus részéről gondoltam azt, hogy bújtatott, még ugye mi látjuk és érezzük ezt a dolgot, hogy mi történik az intézményekben.
Van esetleg példád?
Van példám, de nem szeretnék iskolát, nem szeretnék intézményeket megnevezni.
Nem, helyzeteket.
De helyzetek vannak, és már az óvodától vannak helyzetek. Több olyan településen dolgozom, ahol a cigány gyerkőcök például nem mehetnek csak egy bizonyos időszakban óvodába, tehát 8-tól délig a kötelező, államilag előírt időszakot tölthetik az óvodákba, és utána haza kell menniük. Tehát esélyük sincs arra, hogy a közösségi életbe belekóstoljanak, esélyük sincs arra, hogy közösen ehessék meg az uzsonnájukat is a többi társaikkal, vagy esetleg önfelettelenül tudjanak játszani a társaikkal.
És várják ugyanúgy együtt délután aput vagy anyut, hogy menjen értük, igen, ami szintén egy kaland.
Igen, én azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos pillanatok egy gyerkőc életében, ezáltal megszokhatná azt is a gyerkőt, hogy reggel 8-kor bemegyek az oviba, és akkor délután jönnek értem, és az első pofont akkor kapja a gyerkőc, amikor iskolába kerül, amikor kötelezően 8-4-ig kell ugye az iskolába ott lenni, és a gyerek nem bírja ki ezt az időszakot, és olyankor ugye rosszalkodok, nem figyelek oda, stb., és akkor már is megpecsételődik a gyerkőcnek a sorsa, mert hogy nem együttműködő a pedagógussal, nem tudja végigülni a 45 percet, és akkor az történik, hogy a tanárnő javaslatot ad mind a szülőnek, mind pedig a kollektívának, a tantestületnek, hogy ezzel a gyerkőccel ilyen problémái vannak, és elindul az a folyamat, ami a gyerkőcnek az egész életére ki fog hatni.
Mivel indokolják az óvik ezeket a hát nem is tudom, érthetetlen intézkedéseket.
Én, akikkel beszéltem pedagógusokkal, legtöbbször pedagógus hiányra vezetik vissza azt, hogy azért nem maradhatnak ott a gyerekek délután 4-ig, illetve azért, hogy annak a gyerkőcnek éppen az anyukája nem dolgozik, de így ugye esélyt se adunk ennek az anyukának sem arra, hogy esetleg munkát vállalhasson, mert nincs az a munkahely, aki kivárja azt, hogy még a gyerek beszokik oviba, elhordja az anyuka, és majd utána veszem föl dolgozni. Ilyen munkahely nem létezik Magyarországon.
Ebből nem ismerek belegondolni. De te most azt állítod, hogy vannak olyan óvodák, ahonnan a roma gyerekek hazamennek ebéd után, azért remélem ebédet kapnak, és a többiek pedig ott maradnak?
Igen.
És a többiek anyukája mind dolgozik egytől egyig?
Nem feltétlenül. De igen, vannak ilyen óvodák.
Jó, mondjuk én is úgy csinálok, mint hogyha nem ebben az országban élnék. Én voltam olyan óvodában, egyébként Veszprém megyében, és nem most, hanem mit tudom én, jó pár évvel ezelőtt, ahol a roma gyerekek nem mostak fogat ebéd után, mert nem kaptak fogkefét, mert azt mondták, hogy úgyis csak mit tudom én, tönkretennék a fogkeféjüket.
Igen.
Mellesleg volt egy óvónőnek egy olyan mondata, hogy a kukoricából is kigyomlálják a gaz. Na most ugye az is van, hogy volt egy olyan nagyon híres megmozdulása, vagy beszólása Gulyás Gergely miniszternek a nyáron, amikor kiderült, hogy borzalmasak a kompetencia mérések, hogy hát ez azért van, mert a szegregációkban élők teljesítenek rosszul, és lehúzzák az átlagot. Ez a mondat túl azon, hogy ez szerintem akár egy pert is megérdemelne, de itt iszonyú cinikus, tehát hogyha a roma gyerekek nem járhatnak iskolába, akkor hogy a fenébe, vagy nem járhatnak úgy iskolába?
Igen, hát ez a mondat nálunk is bicska nyitogató volt, és nagyon sokan elháborodtunk, illetve tenni akartunk valamit, és polgáralapítvánnyal pontosan ezt a dolgot képviseljük, hogy az együttnevelés munkacsoporttal, ez a polgár alapítványon belül működik, és a mai napi megmozdulásunk pont erről fog szólni. A munkacsoportunk is megállapította azt a tényt, amit nagyon sokan, hogy ez egy rasszista mondatnak elkönyvelhető, amit Gulyás miniszter úr kijelentett, és akkor igazából visszavezetve ennek a mondatnak a kijelentését, mi a COVID időszak kezdett státuszába tudtuk visszavezetni azokat a problémákat, amit esetleg a Gulyás úr által elhangzott, mert hogy ugye amikor betört ez a COVID az országba, teljesen megbénult az oktatás. Az online oktatás a vidéki kis településeken szinte nem működött. Civil társadalomnak és a civil összefogásnak köszönhető az, hogy olyan kis településekre is el tudtak mobiltelefonok, laptopok, internet elérhetőségek jutni, ami eddig igazán eddig nem működött. Tehát arra a problémára is sajnos nem az oktatási intézményektől, vagy a pedagógusok mondjuk ebben olyan nagyon nagy szerepet nem is tudtak játszani, mert ugye...
Nem tudnak 20 gyereknek mobiltelefont venni.
Igen, igen, bár van olyan iskola az ismerettségi körömben, aki fogta az összes laptopját, tabletet, és akkor kiadták a gyerkőceknek, de az összes gyereknek ugye nem tudtak ilyet biztosítani. Láttam olyan iskolát, aki próbált iparkodni, hogy a gyerekeknek ne legyen ekkora lemaradásuk, de a legtöbb gyereknek ugye ez nem volt megoldható.
És akkor vagy kivitték valaki a postása, nem tudom én kicsoda, a házit?
Hát, vagy megtörtént ez a folyamat is, vagy pedig nem.
Képzeld, a legbizarabb ilyen eset, amit hallottam, hogy kivitte, mit tudom én, valaki iskolagondnok, vagy márki, kinyomtatva papíron a linkeket.
Igen.
Most mit kezd a gyerek egy linkkel, hogyha nincsen számítógépe, de azokat küldték ki.
Vagy hogyha van is egy számítógép, vagy egy okostelefon, és egy családban van 3-4 gyerek. Nagyon sok olyan családdal találkoztam például, ahol a középiskolás volt az első, aki használhatta a mobiltelefont, aztán a 8. diák, mert ugye ő már pályaválasztás előtt van, és a végére maradtak a kisebbek. És persze, hogy nem tud úgy teljesíteni, meg hát őszintén, ha józan paraszti észre belegondolunk, egy elsős gyerek hogy tanuljon meg írni, olvasni online üzemmódba?
Már ugye a jelenléti oktatás kérdése az nem csak a roma gyerekek, hanem ebből a szempontból a Covid az demokratizált, mert mindenkinek iszonyú gondjai voltak így ebben
van,
az ügyben.
Így van, és ez borzasztóan sértő volt számunkra, hogy ez a nyilatkozat, ez így hangzott el, ahogy elhangzott.
Folynak egyébként, vagy tudsz arról, hogy folynak-e kutatások a Covid generáció következményei a romák körében, témakörben?
Őszintén bevallom, nem tudok róla.
El tudom képzelni mondjuk, hogy a Rosa Parks-ék csinálnak, mert ők csináltak már ilyen kutatásokat, de azt majd megkérdezem tőlük. Azt akartam mondani, és azért hoztam is szóba a Rosa Parks alapítványt. Ugye Rosa Parks volt az az asszony, aki nem volt hajlandó átadni a helyet a feketéknek, csak hogy felidézem a hallgatók számára, hogy kiről is nevezték ezt el, hanem hogy a Polgár Alapítvány segítségével és közreműködésével többen is összefogtatok, például a Tanítanék Mozgalom, az Egy Magyarország, a Rosa Parks. Gondolom, hogy különböző és különböző szempontból látják ezeket a dolgokat ők.
A munkacsoportban nagyon sok más civil szervezetet is megkerestünk, és akkor folytatom itt az UCU, a Roma Versitas, tehát számos olyan szervezeteket megkerestünk, akik hasonló témával foglalkoznak, mint mi. Pont tegnap este volt egy megbeszélésünk, ilyen team megbeszélésünk, és mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptunk ezekkel a megkeresésekkel kapcsolatban. Nagyon szívesen csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez, és örülnek is, úgyhogy bízunk abban, hogy egy országos hálózatosodási rendszert fogunk tudni felépíteni, és akkor, hogy kellő nyomást fogunk tudni gyakorolni a döntéshozókra.
Amely nyomás, az minek érdekében történik? Persze egy általánosságban elmondjuk, hogy legyen demokrácia az oktatásban, és legyen esélyegyenlőség, meg hogy nagyon sokkor a gyerek szenved amiatt, hogy sajátos nevelés igényűnek minősítik, és már pedig, ha mondjuk valakit diszlexiásnak minősítenek kapásból, az azt fogja jelenteni, hogy nem várják el tőle, hogy olvasni tudjon, ahelyett, hogy a kellő fajta felzárkóztatásnak a lehetőségét biztosítanak számára, hogyha jól értem.
Elvárják tőle, hogy olvasni tudjon, ezt érintett szülőként tudom mondani, tehát elvárják a gyerkőztől, attól, hogy egy diszlexiás státuszt kap a gyerkőc, attól tudnia kell olvasni. Elméletileg nem olyan üzemmódban kell neki fölvenni a tananyagot, tehát, hogy több időt kap dolgokra, de viszont azért neki is el kell jutnia oda, hova a többi gyerkőcnek el kell jutnia. Ez az elmélet, és az a gyakorlat, amit te mondasz.
Oldj meg, kisfiam, magad, hogyha lehet, pedig hát tudjuk, hogy az egész világban rengeteg ember. És szerencse, hogyha felismerik, és szerencse, hogyha kapsz segítséget. Itt azonban ebben a felhívásban, amit így közöltetek, nem csak ilyesfajta problémák vannak, hanem az, hogy beázik az iskola, hogy sokkal vacakabb iskolában vannak, hogy külön bejáraton járnak, ebből ugye voltak már perek is.
Igen.
Ez mennyire jellemző? Egyetlen az, hogy voltak nyertes perek az oktatási szegregációval kapcsolatban, az segített valamit szerinted?
Én úgy gondolom, hogy igen, de ez én vagyok, viszont az ismerettségi körömben nagyon nagy vitákat tudunk lefolytatni. Én azért gondolom azt, hogy igen, mert hogy ez eredményt mutat föl arra, hogy érdemes dolgoznunk, és hogy miért érdemes dolgoznunk. Ez a munkacsoport a Polgár Alapítványnál, ami megalakult, és jelenleg is gőzerővel működik és dolgozik, az ország minden területéről érkező tagokkal működik, legtöbben érintett szülők vagyunk a tagjai. Szerintem ettől nagyobb erő nem kell.
Hát reméljük, hogy ez elég. Van egy csomó pont, amit így felsoroltok. Például az, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szakértői vizsgálatán, ami nyilván azt jelenti, hogy valakit mondjuk maradjunk a diszlexiánál, azzal akarnak minősíteni, vagy esenissé akarják minősíteni, hogy legyen ott esélyegyenlőségi szakértő, amikor megvizsgálják. Ez jelent egyetlen, miért nincs ott most is? Ki lenne ez az esélyegyenlőségi szakértő?
Az esélyegyenlőségi szakértőre azért gondoltunk, mert több szülőt meghallgatva, interjúvolva, és mi magunk által is tapasztalt gyakorlatok alapján arra jutottunk, hogy az érintett szülők nincsenek tisztában a jogaikkal, illetve a lehetőségeikkel. Tehát amikor egy szülő elmegy a gyerkőccel erre a szakértői vizsgálatra, az történik, hogy a szülőt leültetik, és a gyereket beviszik egy külön terembe, ahol mindenféle dolog történik a gyerekkel. Beszélgetés, gyakorlati feladatoktól kezdve minden, holott törvény által előírt lehetőség az a szülőnek, hogy ő bekísérje a gyerkőcet, és végignézze ezt a folyamatot. Ez a dolog meg sem történik legtöbb esetben.
A magyar gyerekek esetében sem?
Én úgy tudom, hogy ha ott kéri a szülő, akkor bemehet. De mivel a roma szülő nincs is tisztában ennek a jogával, ő idézőjelben szót fogad. Tehát ha azt mondják neki a pedagógiai szakszolgálatnál, hogy anyuka foglaljon helyet, és tessék megvárni, még mi kijövünk, akkor az anyuka nyugodtan helyet foglal, és a több órán keresztül zajló vizsgálatot megvárja kint.
Az, hogy a gyereket sajátos nevelési igényűnek minősítsék, ez zömmen az óvoda döntése? Vagy az iskolái?
Biztos vagyok benne, hogy van valami kötődés. Azt is gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszik ebbe a szociokulturális dolgok. Tovább megyek, a hátrányos, illetve a halmozott hátrányos helyzetű léte a gyerkőcnek, a családnak. Ez borzasztóan behatározza ezeket a dolgokat, aminek nem volna szabad megtörténnie.
Magyarán, hogy rossz lakáskörülmények között él, és nem esik a polcról a fejére az adikötet, az már eleve azt jelenti, hogy rosszabb helyzetből indul. Mondjuk ez természetes, és ez szintén nem kizárólag a romákat, csak inkább túlreprezentáltan a romákat sújtó történet. Van. Ez a mozgalom, amit most elindítottatok, a gyerekélet iskolákat címet is viseli. Az együttnevelés az egyik jelszava. Mennyire jellemzőek még a falusi iskolákban az, hogy teljesen elkülönítetten tanulnak, ott, ahol vannak mondjuk magyar gyerekek is, roma gyerekek is?
Jellemző sajnos. Nagyon szeretném azt mondani, hogy nem. De nem tudom ezt mondani. Tudunk olyan vidéki iskoláról, ahol az idén a roma diákok külön ballaktak.
Ez szép.
Olyan iskoláról is tudunk, ahol a többségi társadalom gyerkőcei és a roma diákok külön ajtón járnak be az intézménybe.
Arról is tudunk, ahol a roma gyerekek nem mennek uszodába, mondjuk, míg a többiek mennek.
Igen.
Hova lehet fordulni, hogyha ilyet tapasztal az ember? Mondjuk te hova fordulsz, mert nem tartom valószínűleg, hogyha látsz egy ilyet, akkor beletörődően a másik oldalra fordulsz.
Nem tudok beletörődni, igen. Volt is rá példa, de én egy ilyen harcos típus vagyok. Én meg tudom keresni, akár a kapcsolati hálómon keresztül, akár kutatásaim keresztül, de ez én vagyok.
Hát ez az.
Ez én vagyok. Nagyon sok szülő nem ismer megszólalni pontosan azért, hogy még ebből a helyzetből se generáljon még rosszabbat.
Nyilván,
tehát amikor azt mondja, hogy jól van az úgy, az nem azért van, mert őt nem érdekli. Nem szeretne még rosszabb helyzetet generálni a gyerekének.
Persze, hogy az ember mindig azt mondja, hogy ha pattogok, akkor a gyerekem fog az ostort csattanni. Ma a belügyminisztérium előtt esetekkel fognak hangozni. Melyek azok a tipikus példák, és kik fogják ezeket ismertetni?
A köszöntő után gyerekhangok fognak majd megszólalni. Különböző településekről hoztunk gyerkőc hangokat. Speciális szavainkkal, diszlexia, diszgráfia, mozgáskoordinációs probléma, hiperaktivitás. Lesz majd egy gyerekrajz.
Kiállítás?
Vetítjük a rajzokat. Tehát be vannak szkennelve és vetítjük, illetve Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár úrnak fogunk a délután folyamán egy petíciót átnyújtani, melyben összesítettük a szülőknek a negatív tapasztalát, illetve egy útirányt szeretnénk mutatni, hogy milyen problémákkal küszködnek a mai közoktatásban a roma diákok, illetve a szülők, és hogy erre egy pozitív útirányt próbálnánk megmutatni.
Neki?
Igen.
Miben reménykedtek?
Biztos, hogy nem fog egy csettintésre ez a dolog sikerülni, de abban bízunk, hogy meghallják a hangunkat. Egy közös együttműködés a gyerekeink érdekeiért el fog indulni. egy párbeszéd esetleg. Nekünk már az is egy nagy eredmény lenne, hogyha az államtitkár úr azt mondaná, hogy közösen jussunk egy olyan tervezet felé, ami egy rövid időn belül pozitív irányba fog tudni elmozdulni.
Bogdánné témáját hallották a roma gyerekek oktatási problémáiról és az ellen tiltakozó mozgalomról. Témája életútjával folytatjuk a beszélgetést.
Útszélen.
Józsa Márta vagyok, Bogdánné Tímea van itt Salgótarjánból. Időutazni fogunk, kiderül, hogy hogyan jutott Timi idáig.
Vered egyébként, hogy történt mindez, azt még el sem mondtuk, hogy Nógrád megyéből jöttél, és ott is voltál gyerek, ha jól emlékszem, a te iskolai élményeid, azok vezethetőek vissza.
Az alsó tagozatban még nem is vettem észre ezeket a dolgokat, amiről most beszélünk. Én is érintett voltam ebbe a dologba, de...
A hátsópadban ültél?
Nem, de mindig ott a hátul, valahol mindig hátul ültem.
És hol volt?
Én Kisterenyén nőttem föl, bár ez most már Bátonyterenyének az egyik városrésze, akkor még nagy község volt, mikor én voltam gyerkőc, és igazából az alsó tagozatban nem is tűnt fel az annyira, hogy én valamiért más vagyok, annál inkább a felsőbe. Már a felső tagozatnál mutatkoztak jelek, hogy egy olyan osztályba jártam, ahol döntő többségében roma gyerekek voltak, nevelő otthonos gyerkőcök voltak, és a többségi társadalomból 2-3 gyerkőc volt még az osztályomban. Ez az osztálynak is voltak olyan dolgai, hogy nem mentünk kirándulni. Amikor szerepelni kellett, akkor már akkor is harcoltam egyébként azért,
hogy
szerephez juthassunk. És az tök jó volt, mikor a többi osztálytársaimat is be tudtam vonni ebbe az egészbe. És a műsornak a végén szinte letaroltuk az egész osztályt. A középiskola az borzasztóan kemény volt. Én voltam az a diák, aki utoljára mehetett ki a gyakorlati helyéről. Az én táskámat borították ki legtöbbször, mert egyébként kereskedelmi és vendéglátói középiskolába jártam, élelmiszer és vegyi kereskedő az alap végzettségem, és ugye amikor kint voltunk gyakorlaton, akkor én voltam az a diák, aki legutoljára hagyhatta el az üzletet, de úgy, hogy az én táskámból mindent ki kellett borítani, még másnak a táskájába csak belenéztek.
Vagyis, hogy nem loptál valamit.
Igen, igen.
Ez mondjuk általános panasz a nagyon sok romának, hogyha bemennek mondjuk egy szupermarketbe, akkor a biztonsági őrt le se tudják vakarni magukra. Tehát sokat nem változott a helyzet ebből a szempontból.
Nem, de arra viszont nagyon büszke vagyok, hogy a tanév végén az utolsó osztályfőnöki órán felállított az osztályfőnököm. A 30-as létszámú osztály előtt azt mondta, hogy én vagyok az az ember, akiből kellemesen csalódott.
Ez a roma de rendes.
Igen.
Típusú, szintén rendkívül rasszista megjegyzés.
És én voltam az a diák, aki egyedül volt bent az élelmiszerüzletben leltározni, mert ugye egy diákot nem szabad behívni leltározni, de én az ott voltam, tehát reggel 6-tól este 6-ig ott voltam és dolgoztam, és én voltam az a diák, akinek a főnöke munkát ajánlott az iskola végén, pedig az a főnök az elején nagyon nem akarta, hogy én cigánként ott álljak a pultba.
Dolgoztál egyébként a szakmádban?
Egy percig sem.
Mert hogy gyakorlatilag, amit téged igazán izgat, és mai napig is csinálod, az valamilyen szinten a közösségszervezés, ugye?
Igen.
Mit jelent ez? Mármint, hogy úgy meséld el, hogy érezted azt, hogy neked mindenképpen azokat a problémákat, amelyeket látsz, azokat össze kell fognod, és valami jobbat nyújtanod az embereknek?
Nekem ez már az életem. Annyira beépült az életemben, hogy nem tudom, és nem is akarom letenni. Én azt mondom, hogy az az ember vagyok, aki nem munkának éli meg a munkáját, hanem hobbinak, szórakozásnak, szenvedélynek. Bő 10 évvel ezelőtt találkoztam egyébként civil kollégium alapítvány által képzésen a közösségszervezéssel. Fogalmam sem volt arról, hogy mi ez az egész. És amikor így belecsöppentem ebbe az egészbe, azonnal beleszerettem.
Felteszem, hogy a civil kollégium alapítványhoz is eljutottál valahogy.
Mátra Verebében dolgoztam tanodai asszisztensként, és a civil kollégium alapítványnak akkor volt egy felhívás egy képzésre, amire ösztönöztek a munkáltatóim, hogy menjek már el és nézzem meg, hogy, hogy mi ez, és hogy tök jó lenne.
Mit tudunk ebből hazahozni?
Igen, igen. És én elmentem egy hétre a családtól, és részt vettem ezen a képzésen is, és nagyon-nagyon tetszett.
És mit vittél haza?
Szerintem mindent. Én olyan nehéz háti táskával mentem haza.
De nem loptad.
És nem loptam, igen. Hogy mai napig itt van velem az, amit ott megkaptam.
Ahogy nézegettem, hogy mi mindent csinálsz, például azért eléggé pislogtam, amikor kiderült, hogy te zumba órákat tartasz.
Igen, most ebben az időszakban nem, mert hogy ebben az évben államvizsgáztam. A zumba őrület az nagyon sok évvel ezelőtt jött, 10 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy kellene valami mozgásformát találnom, mert hogy ugye a közösségszervezés, jó, jövünk, megyünk, de az mégsem egy olyan mozgási forma, ami ilyen direktben működik. Elmentem egyszer egy zumba órára egy csodálatos oktatóhoz, akivel mai napig tartom a kapcsolatot. Nagyon tetszett ez az egész. De ott is azt láttam, hogy én és talán még 2 cigány nőszemélyke volt, akik őrültek, beleszerettünk ebbe a tevékenységbe. Pár év múlva ez az oktató sajnos létszámcsökkenés miatt abba hagyta a településen a zumbát.
Melyik településen?
Ez Kisterenje volt szintén, és akkor egy ilyen nagyon nagy hiány keletkezett az életembe, mert hogy megszoktuk, hogy heti rendszerességgel kiengedjük a gőzt 1 órán keresztül, és arra gondoltam, hogy fú, de jó lenne, hogyha ezt meg tudnánk úgy oldani, hogy még költségekbe se kerülne. Összeszerveztem azt a csapatot, akikkel együtt jártunk, sőt, elkezdtük kibővíteni, mert az akkori munkahelyem, a Kastélykerti Művelődési Ház és Könyvtár, akkor pont a szegregátum mellett volt. Plakátoltunk, közösségi oldalakon osztottuk, hogy fó, Kisterenjén ingyen ez zumba, tessék jönni, fiatalokat, gyerkőcöket, anyukákat, nagymamákat, mindenkit sok szeretettel várunk, és elindult.
Nem mondták, hogy ez mi a túró, meg hogy nekem erre nincs időm, meg hogy...
Igen, elindult, és azt vettem észre, hogy a közösségszervezői munkám által akárhol megfordultam, ez mindenhol beépült a közösségbe. Volt zumba Mátraverebétől kezdve Sámsonházáig. Ettesen egy olyan csapatot sikerült kinevelni, akik olyan ügyesen csinálták ezt az egész dolgot, hogy már egyedül is elmentek például szerepelni, bemutatkozni.
Hogyha mondjuk beteszi az ember a lábát egy olyan településre, mint mondjuk Mátraverebé, az egy egyszerű történet? Tehát, hogy mennyire fogadják el, hogy valaki idegenként érkezik ide, vagy messzebbről érkezik ide, és meg akarja mondani a tudit?
Én nem voltam nagyon messze tőlük, mikor oda kerültem, de igen, én is úgy léptem oda be, hogy Úristen, hogy mit fogok itt csinálni. Cigányként ráadásul. Tehát elég cikinek éreztem egyébként. És amikor a családomnak is mondtam, hogy én Mátraverebén fogok dolgozni, hát, anya, te nem vagy normális. Címszót kaptam meg tőlük, és igazából egy pár hétnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megismerjük egymást. Most 2023-ban még most is ott tartunk, hogyha akárhol meglátnak, kilométerekre kiszúrnak, és kiabálnak utánam, hogy szia, mi újság, hogy vagy, el vagy veszve, mikor jössz hozzánk. Tehát valami kellemes csalódás volt nekem ez az egész, és leírhatatlan az a szeretet, ami ott körbeveszi a társaságot, hogy szerintem így külső szemmel bele se tudnak gondolni emberek. Én se tudtam belegondolni egyébként.
Egyébként miért nem fogadnak el olyan könnyen? Azért, mert nő vagy, azért, mert nem odavalósi vagy, azért, mert cigány vagy.
Ezt mind mondhatjuk, igen.
És az a cigány egy hogy számít ebből a szempontból?
Ez valahogy úgy néz ki ilyen kis településen, hogy az ott lakók, ugye mindenki ismeri egymást. Mindenki tudja a másiknak a herótját, a szokását, hogy milyen ember, és ők elfogadják egymást olyannak, amilyen, sőt, segítik egymást, ahogy csak tudják. De hogyha egy külső segítség érkezik, akkor azt olyan kétkedve fogadják. Miért vagyok én itt? Mit akarok az én közösségükbe? Ami valahogy működik, de hogy mi az, hogy én jövök valahonnan, és akkor majd én megmondom a tutit.
Jó, hát nyilvánvalóan van benne egészséges, meg van benne ilyen, hát ilyen ostoba gyanakvás természetesen. Most mondtad, hogy a zumba karriered, vagy a zumba oktatás az háttérbe szorult, mert hogy államvizsgáztál.
Igen.
Senki sem gondolná, hogy hol.
Nekem ez borzasztóan nagy álmom és vágyam volt, hogy én egyetemre járhassak. És ez nem adatott meg sajnos akkor, mikor szakmát szereztem, mert hogy én már akkor menyasszony voltam, és az én édesapám, aki hűen tartotta a roma szokásokat, már ugye az is egy jó pont volt, hogy elmehettem szakmát tanulni. 18 éves voltam, hogy végeztem, és én már öreg lánynak számítottam ugye a mi kis közösségünkbe. És akkor két választásom volt, hogy hát vagy tanulhatok tovább, de akkor adjam fel a kapcsolatomat, vagy pedig férhez megyek. Én a páromat nem akartam elveszíteni, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább férhez megyek. Megpróbáltam dolgozni, de nem tudtam, pedig nagyon jó eredménnyel végeztem el a szakmát is, de egy percig nem dolgoztam egyébként a szakmába, de viszont nagyon szerettük egymást, egybe voltunk kötve, korán jött a gyerkőc. Én már 19 évesen anyuka voltam, amit a mai napig nem bánok meg, hogy ez így történt, és onnantól fogva folyamatosan az működött bennem, és mai napig is működik bennem, hogy én nem szeretném, hogy a gyerekeim megéljék azokat a negatív dolgokat, hiányosságokat, akár családon belüli hiányosságokat, bármilyen szempontból nem tudok elmenni kirándulni, mert nincs rá pénzem.
Meg gondolom, hogy nem tennél keresztbe a tovább tanulásoknak sem.
Egyáltalán nem, sőt. A lányom például a roma verzita, az van az egyik növendék.
Akkor azért ne hagyjuk el az országos rabbi képző zsidó egyetemet, tudod, hogy kerültél?
A Salgótarjáni gyerekesély programban dolgoztam, Etes településen, ami Salgótarjántól egy pár kilométerre van, és ez a munka megkívánta az egyetemi végzettséget.
Milyen szakon?
Szociális szakon, és én a szociális munka felé hajlottam egyébként is, és tevékenykedem is benne ugye mai napig. Mivel többen dolgoztunk ebbe a programba, többen határoztuk azt el, hogy akkor nekiindulunk az egyetemnek. Hál' Istennek mindenki bekerült az egyetemre.
Milyen volt az egyetem hangulata, hogy viszonyultak hozzátok?
Én nagyon félve indultam neki egyébként, de ilyen kellemesen csalódni oktatási intézménybe, szerintem még nem történt az életem folyamán ilyen. Tehát az a fogadtatás, amit ott kaptam, az a segítség, amit ott kaptam, az a befogadottság, az az elfogadottság, ami ott körülvett engem és a társaimat is, bátran mondhatom az ő nevükben is. Én kívánom, hogy minden gyerek, minden diák, minden egyetemista élje át azt, amit én átéltem ebben az intézményben.
Gondolom azért valamennyire kulturális plusz ismereteket is kaptatok ott.
Nem sok közöm volt, és nem is sok mindent tudtam a zsidóságról, de itt bőségesen kaptunk betekintést. Az mellett, hogy a kultúra, a vallástól kezdve minden, és egyébként így magával is ragadott ez az egész dolog. Fura dolog, de nagyon sok hasonlóságot tapasztaltam a cigányság és a zsidóságnak a történelmében is, és bizony a jelenkorba is.
Mármint ami a diszkriminációt illeti.
Igen.
Egyre többet találkozom a roma nőknek a mozgalmával, tehát hogy roma nőként hogy tudunk élni, és ne kerüljünk abba a helyzetbe adott esetben, hogy azért nem tudunk iskolában menni, vagy egyetemre, mert hogy nők vagyunk. És azt is látom, hogy mostanában egyre inkább talán a nők látszanak jobban a roma mozgalmakból. Te ezt hogy érzékeled?
Én is így érzékelem, és én nagyon örülök neki. Egyébként ez egy borzasztóan nagy és nehéz feladat, hogy elfogadtassuk magunkat mind a családdal is, mind kifelé is. Nagyon sokat kell letenni azért egy roma nőnek az asztalra, és mindkét helyen. Nekem például a családom nagyon nehezen fogadta ezt el, amit én képviselek.
Mármint a női emancipációt, vagy azt, hogy nem azt a munkát végzed, amit kitanítottak?
Mindkettő.
Tehát az asszonynak a tűzhelynél a helye?
Nem kifejezetten így, de igen hasonló.
És ez változik az idők folyamán? Tehát mondjuk a szüleid, vagy a családod, vagy bárki más Látja, hogy na hát mégis ennek a Timinek azért csak sikerül minden?
Igen, igen, igen. Hál' Istennek pozitív irányba változik, és azért már most eljutottunk oda, hogy nem jelent gondot, hogyha azt mondom, hogy hú, hát nekem holnap este kell menni, mert megbeszélésem lesz, vagy most két napra elmegyek egy hosszú hétvégére, mert kupaktanácsunk lesz, és akkor hogy mi ott ötletelünk. Sőt, most már ott tartunk, hogy egy-egy eseményre elviszem magammal a páromat is.
Hát nagyon helyes, végül is valamerre kell terjeszteni az ígéret, nem? És akkor most egy kicsit így visszalépünk a földre, a szép álmoktól. Jó, oké, most dolgozol ebben az oktatási egyenlőséget követelő mozgalomban. Ugyanakkor szociális munkás vagy, és október közepe van, még nem nagyon látszik, de jön a tél. Nem lesz tűzifa támogatás, egyáltalán milyen állapotokban várja, mennyire látott katasztrofálisnak, vagy könnyebbnek, vagy nehezebbnek a mondjuk a Nógrád megyei romák helyzetét?
Nagyon. Tehát nagyon katasztrofálisnak látom a Nógrád megyei romáknak a helyzetét. Azért így a tűzifa támogatásokat most több településen látom, hogy meghirdették, tehát hogy már be lehet adni ezekre az igényeket.
Az inflációt biztos nem fogja követni.
Biztos vagyok benne én se, tehát egy köbméter fával nem lehet egész télen fűteni. Az, hogy megpróbálják valahonnan beszerezni ezeket a tűzifákat, vagy gajakat összeszedni, olyan is van, ahol mindent például elégetnek, csak azért, hogy egy kis meleg legyen a...
Hajjaj, Guggenbrunstra használt ruhákig.
Igen, igen. Félő, hogy most megint egy olyan időszak következik, ahol családok sok büntetést fognak kapni. Például
netán börtönbe viszik.
Igen, vagy éppen elkobozzák tőlük a biciklüket, a kiskocsit, ugye, amin összegyűjtik a fákat. Egyébként a tavalyi évben volt egy sajtó megjelenésünk, egy printes sajtó megjelenésünk, ahol szintén erről a tűzifa problémáról adtam interjút a Kisterenyei cigány végben, és nagyon-nagyon megérintett az a dolog, amikor innen Budapestről több ember összefogva elkezdtek gyűjteni, hogy vegyünk fát a Kisterenyei cigányvégbe élő embereknek.
Hát igen, lassan mindent, talán csak a civilek, ha fenn akarnak tartani egy rádiót, mint például a klubrádiót, amiben azt hallják, amit szeretnének hallani, illetve ami a valóságnak megfelel, akár az, hogy ne fagyjunk meg, tehát minden állami feladat át lett passzolva azokra a civilekre, akik valamit is tennének a közérdekébe.
Közérdekében, és akkor egy kicsit tovább gondolom, a gondolatmenetedet. Én azt érzem, hogy ellenségnek vagyunk kiáltva. Pedig én nem érzem azt, hogy a kormány ellen dolgoznék, vagy akárki ellen dolgoznék, hanem én azoknak próbálok segíteni, akik nem tudom milyen szempontból nem kapnak segítséget, nem jutnak hozzá olyan szolgáltatásokhoz, ami alap lenne az életükben.
Meg egyébként is a segítő munkára is szükség van mindenütt, tehát az nem úgy van, hogy majd valami megoldódik, hanem a segítő munka a leghasznosabb dolog, amit kutya kötelessége volna támogatnia a költségvetésnek mondjuk.
Borzasztóan szükség volna a segítő munkára, de erre is azt tudom mondani, mint az oktatásra, hogy a COVID kezdete óta a segítő munka is, mint ahogyan az egészségügy is, teljesen összeomlott. Teljesen összeomlott.
Mondjuk az előtt se volt olyan nagyon ihaj-csuhaj, de jó, különösen anyagi szempontból.
Igen.
A szegénység ellenes hálózatnak is a tagja, vagy végezetül mondd el, hogy tulajdonképpen gondolom itt összegyűjtöttétek mindazokat a problémákat, amelyek azonnali segítségért kiáltanak, hogy körülbelül szerinted mondjuk ilyen nagyságrendi szempontból hol kezdődik. Tudj, még a legsősebb problémák a te meglátásod szerint, mondjuk a te közösségedben mit kéne elsőként megváltoztatni?
Hó, hát szerintem összességben mindent.
Na jó, mégis, ha nincs munka, akkor nincs.
A munkahelyteremtéstől kezdve az egészségügyig, az oktatásig, a szociális segítségig. Tehát nem tudok nektek olyan területet mondani, ahol nem lenne szükség valamiféle pozitív változásra.
Nógrádot mennyire látod az ország szegényebb vagy legszegényebb régiói között? Azért a borsodi szegregátumokról is szoktunk beszélni, az ormánságról is.
A legszegényebb.
Tehát úgy érzed, hogy rosszabb, mint egy verebélye, mint mondjuk
a környezete csodálatos Nógrádnak, imádom.
Egy Borsodnak is.
Igen, nagyon szeretem, de én úgy gondolom, hogy a Nógrád az nagyon el van maradva.
És nem csak roma szempontból?
Nem csak roma szempontból, igen.
De hova tudnak elmenni Mátra Verebélyből dolgozni?
Legtöbben még mindig Budapestre járnak föl, az építőiparban dolgoznak. Vannak gyárak a település körül, például Pásztón, de oda normális jelentkezés alapján nem jutnak be, és milyen érdekes, hogy vállalkozó alapján bejutnak. De ugye ennek is megvan a hátránya, mert hogy nem kapja meg azt a munkabért a vállalkozótól, amit esetleg a gyártól megkapna.
Meg a biztosításokat, nyugdíjat.
Igen, igen, és ez nagyon sok helyen így működik sajnos. Nógrádnak még az a különlegessége van, hogy keleti része az ilyen nagyon leszakadó rész. Még a nyugatiban már lehet fejlődést látni. Tehát ott már az ipari parkokban is egyre több gyár, munka lehetőség van az ott élőknek. De ugye a nyugati és a keleti rész között is azért óriási távolságban. És nem mindegyik munkahely biztosít ugye szállítás sem. És azért Csalgó-Tarjánból például a balassagyarmati részre eljutni, és napi 12 órás műszakot bevállalni, és még haza is jutni, azért nem olyan könnyű ezt megoldani, amikor nincs biztosítva utazás.
Bogdáné Tímea volt a mai vendégem. Elsőként arról beszélgettünk, hogy az Együttnevelés Szövetség az oktatási kormányzat figyelmét szeretné felhívni a diszkriminációra. A különoktatás ugyanis tartalmilag többnyire beázott falakat és nagyon alacsony szintű pedagógiai szolgáltatást jelent, és nem szűnt meg még az a gyakorlat sem, hogy speciális iskolába küldik a roma tanulókat anélkül, hogy értelmi képességeik ezt indokolnák, és persze nem kapnak segítséget hátrányaik leküzdéséhez sem. Ezeket a történeteket mutatták be ma a belügyminisztérium előtt tartott rendkívüli sajtótájékoztató. Utána pedig megtudtuk, hogy milyen diszkriminációk érték Tímeát gyerekkorától kezdve, mi hajtotta a szociális szakmáig, és miért éppen a rabbi képző szociális karán diplomázott. Köszönöm értékes gondolatait. Az adást a www.klubradio.hu oldalon és a podcast felületeinken hallgathatják vissza. Köszönöm támogató figyelmüket, jövő héten is várom önöket. Józsa Mártát hallották. Útszélen.